Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. A Jelenések könyve sorozatunkban elérkeztünk a könyvnek a mértani feléhez. Pont a 11. fejezet végén járunk, és 22 fejezetből áll a könyv, és a harmadik nagy látomás sorozatnak, a 7 trombita szó látomásnak az utolsó részét vesszük, a 7. trombita szóról. Áttekintettük Jézus 7 levelét a történelem országútján egymás után következő 7 keresztény korszakhoz. Utána láttuk a 7 pecsétes könyv felnyitását, ami ugyanebbe a korszakokba más oldalról engedett betekintést. És utána pedig elkezdtük a 7 trombita szót, ami az emberi történelemben és a kereszténység történetében főleg Isten fenyítő ítéleteit tartalmazta. Az első 4 trombita szó a népvándorlás, az 5.-6. trombita szó az iszlám török vész formájában. Utána 2 közbeékelt látomással foglalkoztunk, a végső idők egyházának születésével és a tömeges ateizmus megszületésével a történelemben. Az elmúlt 2 alkalommal erről volt szó. A mai alkalommal elérkeztünk a 7. trombita szóhoz, ami a 7. trombita szó a mi korunknak szóló nagy figyelmeztetés. Mint ilyent szerettem volna az egyébként rövid sorozatunkban külön is figyelembe részesíteni, mert tulajdonképpen ami ezután következik Jelenések könyvében, az a 7. trombita szónak a teljes részletezése a 12. fejezettől a 19-ig. Tehát ezután 8 fejezet erről szól, amit itt a 7. trombita szó mindösszesen 5 versben foglal össze. Előbb felolvasom a 7. trombita szót, és utána, hogy tenni szoktuk, lépésről lépésre azonosítanunk kell a jelképeket és ezek jelentését. A 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták. E világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székében, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, de elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. 5 rövid vers, de hogy felolvastam is, úgy érezzük, hogy szinte úgy beleborzong az ember. Egy ünnepélyes nagy kijelentés arról, ami figyelmeztető üzenet a mi korunknak, és amit lépésről lépésre, szinte azt mondhatnám, szóról szóra meg kell értenünk, mert annyira fontos tartalom van ebben. Mielőtt belemennék a részletekbe, mi is volt a 7. trombita szó akkor? Amikor a 7. trombita szó megharsant, egyszerre csak szózatok lettek a mennyben. A szózat mondott valamit, mindjárt fogjuk értelmezni, hogy mit. Utána János apostol látta a mennyben a 24 vént, a 24 vén arccal az Isten trónus elé esett, és hálát mondott azért, hogy eljött az emberiség történelmének legvégső ideje, és az Isten hatalom átvételének az ideje, és közben olyan kijelentések hangzottak el, amelyeket meg kell értenünk, és utána harmadsorban is a mennyre terelődött János apostol figyelme, tehát először mennyei szózat, utána 24 vén a mennyben, és végezetül a 19. vers szerint megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, tehát ez is a mennyben van, és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, és földindulás, és nagy égeső. A hetedik trombita szó idején tehát János apostol ezt látta. Ez volt a látomás. Mit jelent az, hogy minden a mennyben történik? Mit jelent az, hogy a mennyből indul ki minden? Nagyon nagy jelentősége van, mondom, még nem megyek a részletekbe, csak átfogólag nézzük ezt az egész látomást. A mai emberiség nagyon meg van győződve arról, hogy ő csinálja a történelmét. A mai ember azt mondja, hogy ő a független, autonóm ember, őt nem érdekli, hogy van Isten. Sokszor már az az érzésünk, hogy az se érdekli a mai embert, hogy vannak-e természeti törvények, vannak-e erkölcsi törvények. Az ember féktelen, és úgy gondolja, hogy a történelem keze az ember kezében van. A Biblia szerint ez nincs így. A Biblia szerint minden a mennyből indul ki, és a két nagy profétikus könyv, Dániel könyve és Jelenések könyve állandóan arra figyelmeztet bennünket, hogy a menny ellenőrzésével történik itt a Földön minden, még akkor is, ha az emberek úgy gondolják, hogy nincs Isten, vagy hogy Isten törvényeit fel lehet borítani, és meg nem történté lehet tenni. A menny a központja a világeseményeknek, és ezért, aki a mai világunk eseményeit meg akarja érteni, annak valóban hitbeli látásra van szüksége. Nézzünk arra, hogy mit mond a Jelenések könyve, hogy mi indul ki a mennyből, hogyan indul ki a mennyből, és mit határoz a menny a történelemnek ebben az időszakában. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a menny az egy konkrét hely. Tehát ezt nem lehet elspiritualizálni, hogy most nem tudjuk, hol van, meg talán nincs is, vagy így és úgy. A világosan mondja a Zsoltárok könyve, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát Isten a mai tér-idő koordináta egy bizonyos pontján a mennyben van, hogy Jézus maga is mondta, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. A mennyben Isten jobb kezei az angyalok, tehát azok az értelmes lények, akik Istentől kiindulva itt a földi világban általában láthatatlanul munkálkodnak. A menny az angyalokon keresztül végzi el itt a földön a munkáját, és azokon az embereken keresztül, akik valóban kérik azt, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez egy roppant nagy munka, amit a menny kifejt a földi történelmünk érdekében, mert a földi történelmünkben ugye az látszódik meg, hogy az emberek nagy többsége ezzel nem számol, és tényleg az emberek úgy gondolják, mintha ők alakítanák a történelmet és az életet. Bizonyos szempontból így van, de ne felejtsük el, amit Pál apostol mond, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Miután ezt tisztáztuk, hogy az egész hetedik trombita szó egy mennyei látomást közöl velünk, most nézzük, hogy ez a három részre osztott mennyei látomás mit is akar a tudomásunkra hozni. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, a mi urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Érdekes szózat ez. Jézus Krisztus örökkön örökké uralkodik, de most hangzik el itt a hetedik trombita szó idején, hogy most kezdődik el az az időszak, amikor a világ Krisztusé lesz. Amikor a 24 vén leborul, és hálát ad ezért, ők is ezt mondják, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. Azt mondhatjuk ez alapján, a két kijelentés alapján, hogy a hetedik trombita szó ideje az Isten hatalom átvételének az ideje. Ez különösen hangzik, de mindjárt megmagyaráznám a bibliai igék alapján, hogy ez mit jelent, hogy a hetedik trombita szó idején történik meg az Isten hatalom átvétele. Hogy Krisztus kezébe kerül az egész föld, és hogy Isten kezébe kerül újra az egész föld. Ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor a földön járt, világosan mondta, hogy a földünk ma kinek a kezében van. Jézus világosan mondta, hogy a világ fejedelme Sátán. A földünk az önzés kezébe van, az érdek kezébe van. olyan emberek, érdekcsoportok kezébe van, akiket nem az Isten mozgat, nem tud az Isten mozgatni. De a mi korszakunkban lejátszódik az a felemelő és ünnepélyes esemény, hogy Isten hatalmához fog nyúlni, a hatalmát kézbe fogja venni, nagyon fontos ez a kijelentés, hogy hatalmadat kezedhez vetted, és az országlását el fogja kezdeni. Többször említettem a kedves hallgatóknak azt, hogy a Bibliának nagyon részletes mondani valója van arról, hogy Isten hogy viszonyul a hatalomhoz. Ugye sokan fölteszik a kérdést, ha Isten létezik, és ő olyan hatalmas, mindenható, akkor egyáltalán miért engedte a rosszat megszületni? A mennyei lázadás során miért nem taposta el Sátánt? Mások azt mondják, hogy ha Sátán bejött erre a földre, mert mi emberek beengedtük, hát Isten miért nem szegte útját, hogy ne legyen ilyen borzalmas a történet, tehát Isten miért nem nyúlt hatalomhoz? Isten miért nem erőnek erejével fékeztem, vagy fékezi meg a gonoszt? Nagyon sokan ezt arra használják fel, hogy szinte érvet kovácsoljanak Isten nem létére, hogy azért nincs Isten, mert ha ezt nem teszi, ha végignézi a Földön ezt a sok szörnyűséget, hát ilyen Isten, hogy lehet ilyen Isten? Biblia azt mondja, hogy Isten nem tétlenül nézte a gonoszság megszületését, se a világba való bejövetelét, se azt, hogy a világ fejedelme Sátán lett, de Isten hatalmat nem használt, erőt és erőszakot nem használt a rosszal szemben, hanem Isten, ami döntő dolgot használt a rosszal szemben, a rossznak az erkölcsi legyőzése. A rossznak az erkölcsi legyőzése a Golgotán történt meg. Amikor Jézus föltámadt, Máté evangélium a 28. fejezet 18. verse szerint ezért mondhatta, hogy a golgotai győzelmes halála után, amiről többször elmondtam már, hogy azért volt győzelem ez a látszólagos vereség, mert Jézus soha nem adta meg magát a rossznak, ő soha rosszat nem tett, igazságtalanságot és szeretetlenséget nem cselekedett. És ezért mondta Jézus az idézett ige szerint, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus a golgotai halálával visszaszerezte az Isten jogát a földre. A kérdés az, hogy ha Jézus visszaszerezte az Isten jogát a földre, akkor miért nem érvényesítette rögtön a hatalmát? Miért nem vette vissza a földet? Miért csak itt a 7. trombita szó idején mondja, hogy a nagy hatalmadat kezedhez vetted? Kedves hallgatók, itt azt kell a Biblia alapján megértenünk, hogy Isten világában egészen másképp mennek a dolgok, mint nálunk a földi világban. Nálunk a földi világban, ha valaki hatalomhoz jut, az mennél gyorsabban, mint a koncot magához ragadja a hatalmat. Hogy tudja érvényesíteni a hatalmat, és záros határidőn belül mindent érvényesíteni tudjon a hatalmával. Istennél nem így van. Isten a hatalomhoz való viszonyában rendkívül lassú. Isten először erkölcsi jogot szerez, hogy a hatalmát használhassa, ezt az erkölcsi jogot csaknem 2000 éve megszerezte. Jézus elmondta, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. De Jézus azért nem vette magához akkor a hatalmát, azért nem olvassuk, hogy a nagy hatalmát akkor kezéhez vette, azért olvassuk csak most, csaknem 2000 évvel a golgotai események után, hogy most veszi Isten a hatalmát a kezéhez, mert Isten szerette volna, hogyha az egyháza is győz. Nem csak ő győzött a Golgotán, hanem útnak indította a kereszténység történetét, és ahogy láttuk az első és a második levél, az első és a második pecsét időszakában, valóban volt győztes kereszténység. Volt egy fehér lovas kereszténysége, volt egy tűzvörös lovas kereszténysége, tehát úgy indult el a kereszténység történelme, mint egy győzelmi futás. 3 évszázadig. De a 4. évszázadban ez a győzelmi futás törést szenvedett, ugye az eddigi proféciák mindegyike arra figyelmeztetett, hogy itt a 3. levél és a 3. pecsét időszakában nagy fordulat következett be, a fehér lovas után jön a vörös lovas, és a vörös lovas után jön a fekete lovas. Fekete a bukás, a gyász színe. A fekete lovas után pedig jön a halott sárga lovas, a középkornak a bibliai proféciája. Tehát az egyház, Krisztus egyháza, amely eddig győzelmi futásban mutatta meg magát, ezután sajnos egy nagyon hosszú, vereséges futást produkált a történelemben, és Isten nem tudta győzelemre vezetni az egyházát, az egyház megoszlott, a krisztusi kereszténység mellett létrejött a hatalmi kereszténység, nagyon súlyosan 313 után ketté vált a kereszténység, mind a mai napig a kereszténység döntő megoszlásában ez a felelős, ezt már többször ugye hangsúlyoztuk. És Istennek várni kellett egészen addig, míg a középkor lejár, míg a középkori rendszerek, hűbéri rendszerek helyébe polgári rendszerek jönnek, míg elkezdődhet a szabad vallásgyakorlás, míg elkezdődhet az, hogy ebben a korban, amiben mi élünk, most kezdünk visszatérni ehhez az időszakhoz, egy győzelmes kereszténységnek a körvonalai sejlenek fel, mert adva van ehhez a szabadság, adva van a Biblia terjedése, adva van az, hogy a proféciák alapján egyre több és több ember figyelme vetül ide, és a hetedik trombita szó idejében jön el az az idő, ami egyébként már eljöhetett volna sokkal korábban. De a Biblia hangsúlyozza, hogy Isten az emberrel való együttműködésben vívja ki a győzelmet. Tehát Istennek várni kell akkor, amikor az ember elesik, hogy fölkeljen. Várni kell, amikor hosszú korszakokon át szinte elterül a kereszténység, hogy fölkeljen. Tehát ezért mondja azt a Szentírás, hogy bár Jézus megszerezte a hatalmat a golgotai áldozatával, de csak akkor fogja kezéhez venni a hatalmat, amikor közel van annak az ideje, hogy az egyháza győzelemre jut, amikor az egyház nem csak küzdő egyház, hogy a történelemben az eddig évszázadokban volt, hanem az egyháza győzelmes egyház lehet, mert az egyház valóban visszatér Krisztushoz. Tehát egy ilyen kifejezés, hogy a nagy hatalmadat magadhoz vetted és országlásodat elkezdetted, ez szinte az egész Bibliának a megértését igényeli, és még valaminek a megértését. Ha Jézus Krisztus kezéhez veszi a hatalmát és az országa elkezdődik, ez egészen konkrét értelemben még más dolgot is jelent. Hiszen eddig a történelemben nagyon sok hívő ember élt. Aztán mind rendre meghalt. És a történelem meg folyt tovább, és évezredeket látunk már a hátunk mögött, amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus a hatalmát magához veszi, és az országlását elkezdi, ez egészen különleges módon annyit is jelent, hogy Jézus Krisztus az eddig élt hívő embereknek, mondhatnám Ádámtól, Évától fogva, az eddig élt hívő embereknek most ebben az időszakban, a hetedik trombita szó időszakában vissza fogja adni az életjogát, elkezdi a mennyben az ítéletet, és ezért hangzik el itt a hetedik trombita szó időszakában olyan sokszor ez a kijelentés, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, kicsinyeknek és nagyoknak, szenteknek és profétáknak, akik a te nevedet félik. Ezért hangzik el, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, ezért hangzik el, hogy megláttatik ott a mennyben az ő szövetségének ládája az ő templomában. Tehát négy kijelentés is elhangzik itt a hetedik trombita szó idejében, hogy Isten a mi korunkban elkezdi az ítéletet. Mert Jézus itt a földön is győzelemre akarja vezetni az egyházát, de a mennyben is az ítélet nyomán vissza akarja adni az élet jogát mindazoknak, akik eddig a történelemben valóban elfogadták az ő kegyelmét, győzelemre jutottak, és amikor Jézus eljön, hiszen a hetedik trombita szó belefut majd Jézus második eljövetelébe, akkor itt ezen a ponton, amikor Jézus eljön, akkor érvényesíteni is fogja a hatalmat. Mit jelent Istennél a hatalom érvényesítése? Föltámasztja azokat, akik eddig úgy éltek, hogy rájuk nézve méltánytalan lenne, ha a sírban maradnának, a földben maradnának. Isten föl fogja támasztani az eddig valahél győzelmes embereket. Tehát Isten először kivívta a hatalomhoz való jogát Golgotai áldozatával, másodszor hatalmát kezéhez veszi, harmadszor, amikor Jézus eljön, a hatalmat érvényesíti. Ez a hatalom érvényesítés annyit jelent, hogy ő visszaadja az életet azoknak. Életet visszaadni csak Isten tud, de vissza fogja adni azoknak az életet, akiknél az ítélet során bebizonyosodott, hogy ők valóban elfogadták Isten segítségét, Isten kegyelmét, valóban legyőzték a bűnt, és nem engedi Krisztus, hogy az ő követői rothadást lássanak. Hogy a 16. Zsoltár őróla is előre megjövendölte, a 16. Zsoltár 10. verse, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Hogy Jézus is harmadnapon föltámadott, ugyanúgy az igazak is fel fognak támadni, de ebben az időpontban Jézus második eljövetelekor, és csak ebben. Még egyszer fölhívom a figyelmet, erre mondtam azt, kedves hallgatók, hogy Istennél a hatalom átvétel egy lassú folyamat. Isten nem olyan, mint az ember, hogy enyém a hatalom, elmarom a hatalmat. Isten először megszerzi a hatalomhoz való jogát az önkéntes áldozatával, utána elkezdi a hatalmát magához venni, és itt érvényesíti, amikor visszaadja a valaha élt igazaknak a hatalmát, és közben ugyanezzel a hatalommal az egyházát is győzelemre segíti, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a pont a halottak feltámadásának az ideje, ez az élő igazak elváltozásának is az ideje. Tehát itt az emberiségnek két csoportja fog egyesülni, az eddig meghalt igaz emberek föltámadnak, és az élő igaz emberek, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, egyesülnek a feltámadt igazakkal, és ez a Krisztus emberisége, ez az igazi emberiség. Amikor a hetedik angyal trombitál, akkor elhangzik az, hogy a trombitálás szavában megharagudtak a pogányok. Szóval a 18. vers elején olvastam, hogy megharagudtak a pogányok. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában ilyen kifejezés nincs, hogy pogány. Ahol ezt olvassuk, hogy pogány, az egyszerűen le kell fordítani, hogy népek, nemzetek. Tehát helyes fordításban így szól, megharagudtak a nemzetek. Most a Biblia egy kicsit közel jön, a mennyei eseményekről közelít a földi eseményekre, és azt mondja itt a hetedik trombita szó, hogy olyan történelmi korban élünk, amelyre ez a fél mondat tökéletes világosságot vet, megharagudtak a népek. Iszonyú egyenetlenség van népek és nemzetek között. Az elmúlt 200 év, a nagy francia forradalom óta lényegileg a világ népeinek és a világ élvonalába tartozó európai népeknek az állandó és szakadatlan háborúságával telik el. Ez valóban így van. Két világháború, forradalmak, és még a második világháború után is több mint 5400 háború vette a kezdetét. Megharagudtak a népek. Jézus ezt elismételte Máté evangélium a 24. fejezetében, illetve úgy mondhatnám, hogy Jézus először Máté 24. fejezetében beszélt erről, itt ismétli el újra, hiszen mit is mondott Jézus ott a jeruzsálemi templomban, amikor Jeruzsálemben a templom épület együttesében járva azt mondta a tanítványainak, hogy itt nem maradt kőkövön, mely le nem romboltatik. És amikor a tanítványok ezen megütköztek, és kijöttek ide az olajfák hegyére, és innen keleti irányból újra rátekintettek a városra és a templomra, akkor megkérdezte négy tanítvány Jézustól, hogy Uram, hát micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus így kezdte a jövendőlés sorozatát, hogy hallanotok kell háborukról, háborúknak híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. És lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek mindenfelé. Tehát Jézus ott már beszélt arról, itt csak egy fél mondattal említi, hogy a mikorunk az a kor, amelyben megharagusznak a népek. népek és nemzetek között iszonyú feszültségek lesznek, gazdasági feszültségek, társadalmi, kulturális, etnikai, mindenféle feszültség, még akkor is, hogyha az emberiség közös világot, közös Európát, globalizált világot akar létrehozni, a feszültségek iszonyú erősen ütköznek ki. Megharagudtak a népek. Eljött a te haragod. Ez a második félmondat. Eljött a te haragod. Ez arra utal, hogy most már Isten sem fog várni olyan korszakokon keresztül, mint eddig azért. Látjuk Jelenések könyvében, hogy hány korszak van mögöttünk. Ugye 6 levél, 6 pecsét, 6 trombita szó, nem. Ez a 7. levél, 7. pecsét felnyitása és a 7. trombita szónak az ideje, nincs 8. Isten le fogja zárni a történelmet, mert az emberiség iszonyatos helyzetbe hozza a világot. Itt hangzik el szintén a 18. versben, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Lehet azt mondani, hogy a földet mindig pusztították az önző emberek, de így pusztítani a földet, hogy a mikorunkban pusztítják a földet, erre mondjuk már kifejezés sincsen. Persze óriási nagy hírközlés idejében élünk, de nekem már régen is feltűnt, már 20-25 évvel ezelőtt, hogy mindig olyan kis hírekben jelentek meg az egészen katasztrofális hírek, hogy az ózonpajzs szétlyukadt, hogy az erdőterületeket kivágták, hogy itt a levegő, itt a tenger, ott olyan állapotban van. Esetleg az utóbbi 5-6 évben már felerősödtek ezek a hangok, de igazából régebben a kis hírekben közölték, hát hogy a Föld ökoszisztémájával valami baj van, de hát ugye sok mindent túléltünk, ezt is túl fogjuk élni. Istennek közbe kell avatkoznia, nem csak azért, mert társadalmi feszültségek óriásiak, az erkölcsi problémák óriásiak, de azért is, mert az emberiség a Földet pusztítja. Ki is pusztítaná, hogyha nem avatkozna közbe az Isten? Jézus eljövetel ezért is szükségszerű, hogy kivegye a pusztító kezéből a fegyvert. Megharagudtak a népek, eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Eddig is beszéltem erről, kedves hallgatók, de most pontosságra kötelez engem a vers. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Hol mondja ki azt a Biblia, hogy honnan kezdődik az ítélet? A Biblia ezt kimondja. A Biblia azt nem mondja ki, hogy Jézus mikor jön el másodszor. Azt nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el másodszor. De hogyha kinagyítom itt a 7. trombita szónak az idejét, kicsit hosszabb egyenesen, és azt mondom, hogy ez most a 7. trombita szónak az ideje, a végére oda teszem a kérdőjelet, ide jogosulatlan kérdőjelet tenni. Ezt pontosan tudjuk, hogy mikor kezdődött el. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Dániel könyve 8. fejezet 14. verse közli az ítéletnek a kezdőidőpontját. Ez az a profécia, amiről már többször beszéltem a sorozat keretében, amit most természetesen újra elmondani nincs módunkban, de ez az az úgynevezett a Bibliának a leghosszabb idői egységét, a 2300 évről szóló profécia ez, amelynek a lejárta egészen pontosan 1844. Eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. A Biblia pontosan közli, hogy a mennyei ítélet mikor kezdődik. Nem azért közli, hogy valami kíváncsiságot elégítsen ki, hanem azért közli, mert ha a mennyben ekkor elkezdődött az ítélet, akkor ezzel párhuzamosan a földi események is a végső szakaszukba érkeztek. Ezt tudni kell. Az emberiséget Isten mindig felvilágosított, hogy hol tart a történelem. Ha valaki ma azt mondja, hogy még több millió év van előttünk, ó, de sok tudóstól hallom ezt. Ha valaki azt mondja, hogy még évszázezredek vagy évezredek vannak, hogy csak azt szoktam mondani, hogy még a mai idős magyar költő is azt nyilatkozta a minap, hogy az emberiség a 21. század végét nem fogja megérni. Úgy látszik, a költők sokszor okosabbak, mint a tudósok, mert megérzés alapján azt mondják, hogy ilyen állapotban az emberiség nem bírja már ki, vagy a Föld nem bírja ki az emberiséget. A Biblia világosan közli, láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, ebben az első közbeékelt látomásban, hogy maga Jézus Krisztus egy megnyílt könyvet tart a kezében, és megesküszik arra a megnyílt könyvre, hogy több idő nincs. Erre esküszik meg. Lejár a 2300 éves jövendőlés, ugye a megnyílt könyv egyértelműleg a Bibliának egy könyve, a Biblia minden könyve nyitott könyv, de egy könyvről maga az Isten azt mondta, mikor a próféta lejegyezte a prófétálás beszédét, hogy zárd be ezt a könyvet, pecsételd be ezt a könyvet, ez Dániel könyve. Dániel könyve 8. fejezetében olvassuk először a 2300 éves látomás után, hogy Dániel zárd be a könyvet, pecsételd be a könyvet. Tudakozzák sokan, de a történelem során nem fogják megérteni, csak a végső időkben fogják megérteni ezt a 2300 éves profécia értelmét. Ez így is van. Általában proféciákat akkor érti meg az emberiség, amikor közeledik a profécia beteljesedése. Láttuk itt a Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy milyen csalódás által értették meg a 2300 éves jövendőlés. Szádban édes lesz, mint a méz, de gyomrodba lekerülve keserűvé válik. Ez gyors ismétlés csak. Tehát ezt, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, ezt a Biblia közli. Itt is azért mondja a 7. trombitasszó, hogy ez egy szabott idő. Isten ezt kinyilatkoztatta a számunkra. Azt a napot és azt az órát nem nyilatkoztatta ki az Isten, hogy Jézus mikor jön el. De hogy az utolsó korszak mikor kezdődik el, ez kinyilatkoztatás tárgya. 161 éve ez a hátunk mögött van. Jézus megesküszik, hogy több idő nincs. És valóban így van, nem csak a Biblia, hanem még a világi történetírás szerint is. Nekünk is így tanították, ma sem gondolom, hogy másképp tanítják, hogy az elmúlt 200-150 év egy egységes világkorszak, a legújabb kor, vagy a nagy francia forradalom utáni kor, vagy a kapitalizmus kora, nem, most mindegy, hogy milyen nevet adnak neki. A lényeg az, hogy az emberi történelem az utolsó időszakába érkezett. Az utolsó időszak jellegzetesség, hogy a mennyben elkezdődik az ítélet. A mennyei ítélettel elkezdődik Jézus hatalomátvétele. Jézus meg akarja osztani az életet azokkal, akik a történelem önző világában önzetlenül éltek. Az önző világ most a vége felé siet, az önzetlen világ lakosai most kapják meg a jogot majd az ítéletben, és a feltámadáskor pedig teljes érvénnyel, hogy elkezdődik majd egy új világ. Nem egy ilyen önző világ, hanem elkezdődik egy szereteten és igazságon alapuló világ, hogy Péter apostol mondja, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Tehát ezért mondja, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Ezért mondja, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, és akik a te nevedet félik kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Két lehetőség van. Vagy örök életre jut az ember, vagy az ember, ha a pusztításba megmarad, maga is a pusztulás martaléka lesz. Ugye János 3.16 ugyanezt mondja ki, a Bibliának talán legismertebb igéje, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen. Itt dől el, a mikorunkban dől el, egyrészt az eddig élt emberekről, másrészt pedig a most élt emberekről, hiszen ne felejtsük el, ha mi megérjük ezt a napot, amire óriási nagy lehetőségünk van, és élő állapotban érjük meg ezt a napot, akkor a mi életünkben élő állapotban kell, hogy kimondassék az ítélet. Mi az örök életre vagyunk jogosultak, vagy az elveszésre. Hatalmas dolog ez, meg kell állni ennél a kérdésnél, mert azok az életek, amelyek eddig lezárultak, ezek a mennyei ítéletben az eddig meghalt emberek fölötti ítéletnek a részei. De a mennyei ítélet egyszer átmegy a meghalt igazakról az élőkre, és élő állapotban kell, hogy elnyerjék az Isten ítéletében az örök életre való jogosultságot, míg mások pedig, mivel nem úgy élnek, hanem a földet pusztítják, a saját életüket és más emberek életét is pusztítják, ezért az ítéletben, Krisztus ítéletében nem kaphatnak majd felmentő ítéletet, hanem amit vetett az ember, azt fogja aratni is. Hogy említettem, kedves hallgatók, ez a pár rövid jelzés a következő 6-7 fejezetben ki fog részletesen bomlani. Most járunk a Jelenések könyve 11. fejezet végénél, rátérünk a Jelenések könyve 12. fejezetére, és ott egész részletesen a mikorunk, hogy úgy mondjam, felszalámizva, nagyon elterjedt ma ez a kifejezés, hát hadd használjam, a mikorunk így részlete, metszeteibe felbontva a 12. fejezettől így fog előttünk állni. Következő mondat, és megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Érdekes mondat. Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Ha valaki először olvassa, és a Bibliából mondjuk a templomról először itt olvas valamit, annak egy kicsit különös mondat, mert azt mondja, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, hát az Istennek a mennyben temploma van. Mit jelent ez, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben? János apostol látta a mennyei templomot. Csak János apostol látta a Biblia szereplői közül a mennyei templomot, vagy más is? Tessenek elolvasni Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele 9. fejezetét, ahol részletesen taglalja Pál apostol, amit sajnos ma még a keresztények sem tudnak. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor a földön templom építetett, amikor Isten azt mondta Mózesnek a pusztai vándorlás során, hogy építsetek szent sátort és templomot, és utána majd Jeruzsálemben építettek kőből való templomot, akkor azt a mennyeinek a másolatára készítsed. Ezt Pál apostol világosan leírja a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, és az Ószövetség nem egy profétája, például Jónás, ilyeneket mond az imádságában, hogy jusson el az én hangom, az én szavam a te szentséged templomába. Ha valaki összegyűjti mindezeket a helyeket a Bibliából, teljesen világos lesz előtte a kép. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Azért lehetett csak egy szent sátor, és azért lehetett egy templom a földön, mert a zsidó néppel világosan akarta Isten megértetni, hogy egy Isten van, és azzal az Istennel lehet a bűnt elrendezni, aki meg is halt a bűnökért. Emberekkel nem lehet a bűnt véglegesen elrendezni, emberekkel, ha rosszat tettem, bocsánatot kérek a másik embertől, ez kötelező, de ezzel a bűn nincs elrendezve. A bűn akkor van elrendezve azzal a valakivel, aki a bűneinkért az életét adta, hogy nem mi nekünk kelljen adni az életünket a bűneinkért. Az Isten adta az életét a bűneinkért. És Isten azért engedett meg csak egy templomot emelni a zsidóknak, mert világossá akarta tenni minden hívő emberrel, hogy bűnöket elrendezni egyedül az Istennel lehet. És a földi templomot azért kellett a mennyeinek a másolatára készíteni, mert már az Ószövetség is világos tanítást ad arról, hogy Istennek temploma van a mennyben, vagyis Istennel lehetett akkor is, ma is egyedül elrendezni a bűneinket, hogy földi templom volt az Ószövetségben, csak egy szemléletes, látványos kiábrázolása volt, hogy nehogy rosszul gondolkozzunk a templomról és a bűn elrendezésről. Istennek temploma van a mennyben, ebből érthetjük meg például azt, hogy amikor Jézus meghalt, az egyetlen egy földi templomnak a kárpitja mérhasadt szét, és egy nemzedékkel később azt a templomot mind a mai napig miért rombolták le. Azóta nincs a földön templom. Ja, hát amit a kereszténység idejében templomoknak neveztek és templomnak építettek, az a szó bibliai értelmében nem templom. A templom az azt fejezi ki, hogy ember, ha te rosszat teszel az életben, valami bűnt követtél az életben, neked az Istent kell felkeresned. Te elmehetsz különböző helyekre, istentiszteleti helyekre, vagy előadások helyszínére, de ott nem lehet elrendezni a bűnöket, ott meg lehet hallani az igét, lehet hallgatni a bűnelrendezésről tanítást, de bűnöket elrendezni neked személyesen az Istennel kell. Amikor te Isten elé járulsz, leborulsz az Isten elé, megköszönöd, hogy az Isten magára vette a te vétkeidet, és ezért van joga Istennek neked megbocsátani, mert ő elszenvedte a bűneid végső büntetését. és te az imádságban rendezheted el a bűneidet az Istennel, és hol van az Isten a mennyben? Hol van Krisztus? Hova ment? A mennybe? Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Miért mondja ezt a hetedik trombita szónál, és miért csak a hetedik trombita szónál mondja? Kedves hallgatók, azért, mert a kereszténység egyik legnagyobb tévesztése és bűne az volt, a hatalmi kereszténységé, hogy a hatalmi kereszténység templomokat kezdett építeni a történelemben. És az emberek mentek a templomokba, és kifejlődött a középkortól ez a teljesen torz tanítás, hogy majd elmész a templomba, ott majd elmondod a bűneidet, ott majd lerakod, ott majd megszabadulsz, ott majd feloldoznak, és te így kapsz a bűneidre bocsánatot. A középkor súlyos torzulása, mondom, a kereszténységnek csak az első 300 éve volt győzelmi futás, a középkor súlyos torzulásai során az emberek így gondolták, elmegyünk a templomba, ott elmondjuk a bűneinket, a gyónás formájában, fülbegyónás formájában, megkapjuk egy embertől a feloldozást, aki Isten képviselője, utána magamhoz veszem a szentségeket, megtisztulok, és ezáltal felszabadulhatok a bűnter alól. Ezt hallották az emberek, nem is tudtak más csinálni. Önök közül is sokan gondolom ezt hallották, én legalábbis ezt hallottam, én is mentem a templomba, elmondtam a vétkeimet, dobogó szívvel elmondtam az öt üdvözlégyet, öt miatyánkot, vagy tíz üdvözlégyet, tíz miatyánkot, mentem az áldoztatórácshoz, magamhoz vettem Krisztus testét, hiszen így tanították, dobogó szívvel, hogy én, porszem ember, mégis méltó vagyok magamhoz venni az Isten testét, amit egy ostya konszekráló igéivel a pap átváltoztatott Krisztus valóságos testévé, és én, mint ember, már amikor elkezdtem cseperedni, és már felnőtt lenni, úgy sokat gondolkoztam ezen, hogy újra és újra visszaessem azokba a bűnökbe, hogy nekem nem sikerül a bűnökből kiemelkedni. Nagyon egyszerű volt a magyarázat. Én egy emberi szokást, egy emberi hagyományt követtem, mást mondom, nem is tudtam követni, hiszen ezt tanították, és Biblia a kezemben nem volt. Nem volt személyes megváltóm, nem volt személyes Istenem, nem tudtam azt, hogy mit is jelent a golgotai áldozat, a bűnelrendezés, nem tudtam azt, hogy mit is jelent Istent megszólítani. Amikor mindenre én rájöttem a Biblia alapján hosszú évek során, csak egyetlen egy bibliai ige tudott megvigasztalni az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből, amikor Pál apostol azt mondja ott az aténiaknak, hogy aténiak, Isten a tudatlanság idejét elnézi. Nem tudtam más csinálni. Hittem embereknek, hittem földi tekintélyeknek, ezért tettem ezt az egészet. Földi templomokba hittem. És azt hiszem, így van minden vallásos ember, aki így nőtt fel, hogy jártunk templomokba, hol egyikbe, hol másikba, hol egyszerre többbe, hol így, hol úgy, hol amúgy. Elvittük oda a bűneinket, és visszatértünk a bűneinkkel együtt. Nem is lehetett ez másképp, mert az emberből, az ember válláról a bűnterhet nem tudja ember és ember intézmény levenni. Az ember szívéből a bűnt csak Isten tudja kivenni. Meg kell, hogy nyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és az ő bizonság tételének ládája az ő templomában. Amikor az ember megismeri a Biblia tanítását, és embereknek megismerni a Biblia tanítását az elmúlt 200 évben van lehetőségük. Ezért mondja itt, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. 300 évvel ezelőtt itt megvesszőztek volna bennünket ezért, amit itt most végighallgatunk. 500 évvel ezelőtt pedig a mágiára küldtek volna, vagy gályarabok lettünk volna. Most olyan kitüntetett időben élünk, hogy nyugodtan összejöhetünk, olvashatjuk a Szentírást, és a Szentírásból meggyőződhetünk arról, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki a saját örök életét nem sajnálta, hogy odaadja az emberért, és ez az Isten, Krisztus által ez az Isten tud személyesen nekünk megbocsátani, ha mi tényleg ő hozzá fordulunk. Ebben a mi korunkban megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Ebben a mi korunkban ki kell, hogy derüljön az, amit a gonoszság a vallás leple alatt el tudott rejteni évszázadokon, sőt több mint 1200 éven keresztül, hogy emberek Isten és Krisztus nevében műveltek olyan vallásgyakorlatot, aminek semmi köze nem volt Istenhez és Krisztushoz. Hatalmas becsapás volt. Amikor a reformáció elkezdődött, Luther és Calvin munkája kibontakozott, ezért fogalmazták meg olyan egyszerű mondatokban a reformátorok, hogy egyedül Krisztus, egyedül hit által, egyedül az írás által, egyedül kegyelem által. Egyedül Krisztus tud nekünk új életet adni, bűnök bocsánatát adni. Egyedül az Isten az, akinek ha elfogadjuk a kegyelmét, bennünket újjá tud teremteni. Nincs emberi érdem, nincs vallásoskodó magatartás, amivel kiérdemeljük a kegyelmet. Egyedül az Isten, akivel ha kapcsolatban vagyunk, tud bennünket megváltoztatni. A mikorunk azért minden szörnyűsége ellenére is ünnepélyes kor, mert a mikorunkban nyilatkozik meg Isten temploma a mennyben. Az Isten erre rá akar és rá is fog vezetni minden igaz keresőt, hogy ő vele lépjen kapcsolatba, és ő az Isten el tudja végezni azt, amit soha ember el nem tud végezni. A hit által való megigazulást, ami nem az ember műve, ami Isten műve, és minden emberi háttérbe szorul és a porba hull, hogy Isten elvégezze az életünkben azt, amit egyedül ő tud elvégezni. De eddig a történelemben szokásokkal, hagyományokkal, meg persze hát nem említem babonákkal és egyéb más dolgokkal, a kereszténység leple alatt úgy el tudták téríteni az embereket Istentől, hogy az emberek még mellette meg legyenek győződve arról, hogy vallásosak. Torzvallás. Rettenetes torzvallásosság volt, láttuk a másik közbeékelt látomásban, ez váltotta ki az ateizmust, a tömeges ateizmust. Az embereknek annyira elegük volt ebből a több évszázadon keresztül gyakorolt torzvallásosságból, hogy az emberiség a 18. században a ló másik oldalára esett, és a torzvallásosság ellenében megjelent a teljes istentagadás, a teljes ateizmus. De a mikorunkban, amelyben létezik továbbra is a torzvallásosság, létezik továbbra is az ateizmus, a mikorunkban új fejlemény, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. És hozzáteszi ez a következő kijelentés, megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Hát mit is jelent ez, hogy megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában? Hol volt az ószövetségi templomban az Isten szövetségének a ládája? Ha bementünk a templomba, ugye itt volt egy nagy kapu, bejutottunk a templom külső részébe, ez volt a templom első része, a pitvar vagy udvar. Itt mutathatta be a bűnös ember az áldozati oltárnál az áldozatát, itt álltunk volna meg, itt állt velünk szemben egy pap, aki felfogott a bárány véréből, és bevitt ide a szent helyre, ahová mi már nem léphettünk volna be, ahol volt a hétkarú gyertyatartó, volt a szent kenyerek asztala vele szemben, volt a jó illatétel oltára, és volt egy kárpit, ez az a kárpit, amiről előbb mondtam, hogy kettéhasat Jézus halálakor, volt egy kárpit, ami a templom második részét elválasztotta a harmadik részétől. Hol volt az Isten szövetségének ládája az ő templomában? A legbelső részben, amit úgy hívtak, hogy szentek szentje, itt volt a szövetség ládája, vagy a frigyláda. A frigyládán itt volt két aranyból kimintázott kérub, két-két szárnyával beterítve a frigyláda fedelét, és a frigyládában volt a 10 parancsolat két kőtáblája. Mit mond a hetedik angyal trombita szava? Megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. Megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ahogy a középkorban az emberek nem tudtak a mennyei templomról, mert a földi templomba elnézés hajtották őket, Ne tessenek elfelejteni, azért a középkortól fogva erőszakon alapult a keresztény vallás gyakorlat. Az embereket kényszerítették a vallásra, ezzel ásták meg a vallás sírját. Isten soha nem kényszerítette például a zsidókat az Ószövetségben semmilyen hajcsárral, hogy el kell menni a templomba. Mózes harmadik könyve, amely a papi szolgálatokról szól, azzal a szóval kezdődik, hogy ha valaki közületek a bűnét fájlalja, sajnálja, akkor menjen el a templomba. Ha az Isten világrendjében kényszer nincsen. Nem mondhatom azt a másik embernek, hogy legyen hívő és keresztény. Ha a másik ember az életében felteszi a kérdéseket, keres, akkor az Isten hozzásegítő, hogy legyen hívő és keresztény. Nem parancsolhatom meg, akár egyes emberként, akár egyház tagként, akár előjáróként, akár politikai méltóságként, bármi legyek is, én nem mondhatom azt a másik embernek, hogy ő neki hívőnek, vallásosnak és kereszténynek kell lennie. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Az Isten soha nem engedte meg azt, hogy az őtőle jövő vallást kényszerre alapítsák. Jézus is önként adta az életét. Mindenkért odaadta az életét. De ez nem annyit jelent, hogy Jézus valakit is kényszerítene. Ha valaki hisz benne, előbb idéztem a János 3.16-ot. Úgy szerette Isten a világot. Ha valaki hisz benne, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szövetségének ládája és benne a 10 parancsolat az egyházi eltorzulás idejétől fogva ismeretlen volt az emberek előtt. Az emberek nem tudták, hogy mi van a 10 parancsolatban. Hiszen, ha a Bibliát nem kapjuk kezünkbe, mi se tudjuk, hogy mi van a 10 parancsolatban. A 10 parancsolat második parancsolata tiltja például a képek és szobrok kultikus célú használatát. Ne készíts magadnak faragott képet, mondja az Isten a második parancsolatban. Ne készítsünk Istenről olyan ábrázolásokat, amire azt mondjuk, hogy ez az Isten, és ezt az Isten neked imádnod kell. Hát a középkorban ezt tették a templomokkal, telezsúfolták a templomokat mindenféle dologgal. A középkori templomok nem ilyenek voltak. Ez az ószövetségi templom volt. Itt mindennek megvolt a helye és a rendeltetése. Itt egyszerű dolgok voltak. Minden Krisztusról beszélt. A bárány is Krisztusról beszélt, amit megáldoztunk volna, akkor élünk. A hétkarú gyertyatartó is Krisztusról, mint a világ világosságáról beszélt. A szent kenyerek asztalára mondta Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. A közbenjárás jó illatétel oltárára mondta Jézus, hogy én vagyok a közbenjáró. A papra is azt mondja, hogy Jézus a pap, és Jézus a főpap, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe. Itt a tárgyak, a személyek, a jelképet, cselekedetek, minden Krisztusról beszélt. Az ószövetségi templom nem olyan volt, mint a középkori templomok, meg mint a mai templomok, hogy bemegyünk, azt se tudjuk, hogy a fejünket hova kapjuk. Senkinek az érzékenységét nem szeretném megsérteni, hiszen én is 25 évig jártam templomba. Mondom, Isten a tudatlanság idejét elnézi. De az ember a legfontosabbról, mert az egész templomban, az ószövetségi templomban mi volt a legfontosabb? Ez. Hogy ember, tudod, miért kell neked ide jönni, ha jössz? Miért áldozol bárányt, ha áldozol? Miért fogja fel a papa tégelybe, és beviszi és hinti a kápit? Miért? Azért, mert az életnek az alapja a szeretet. A szeretetet legrövidebben a 10 parancsolat mondja el. És te a bűnnel mit csináltál, a vétkekkel mit csináltál? Megsérted állandóan az élet törvényét, a szeretet törvényét. És az Isten neked adjon életet? Az Isten ad neked életet, sőt a maga életét is adja, de akkor ember, akkor fogadd el ezt a lehetőséget, akkor élj a kegyelemmel, és fordíts hátat annak, hogy továbbra is szeretetlen legyél, igazságtalan legyél, mert Isten a 10 parancsolattól nem fog eltekinteni sohasem, sem a mennyben nem tekintett el, sem a földön a bűneset előtt, de a bűneset után sem. Az Isten nem olyan Isten, hogy azt mondja, hogy itt a szeretet, de hát most már az egész világ önző és bűnös, hát leszállítom a szeretet törvényét, és hát egy-két kis bűnnel, vagy holmi apró cseprő bűnökkel még azért üdvözülni lehet. Ezt sehol nem olvassuk a Bibliában. A Bibliánk azzal fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Ha valaki tudatosan melenget vétkeket magában, lehet, hogy kis vétkek mondjuk, de ő tudatosan látja, hogy neki ilyen vétkei vannak, és mégis ezt jóvá hagyja, vagy ebből nem csinál problémát, az Isten kijelentéseibe ütközik, Isten azt mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Isten bennünket meg akar szabadítani a bűneinktől, Isten nekünk erőt akar adni, hogy a 10 parancsolat szerint tudjunk élni. A 10 parancsolat a szeretet törvényeinek a legrövidebb összefoglalása. A 10 parancsolat közép az egy parancsolat, meg az 1000 vagy 10000 parancsolat között. Mi az egy parancsolat? Szeresd Uradat, Istenedet. Teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Mi a 2 parancsolat? Második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mi a 10 parancsolat? Benne van Mózes 2. könyve 20., Mózes 5. könyve 5. fejezetében. És mi a 10000 parancsolat? Az egész Biblia. Isten az egy meg a 10000 vagy 100000 között egy középre állítja a 10 parancsolatot, kősziklákba véseti az egyes rendelkezéseit, és azt mondja, hogy ember, ez a 10 rendelkezés összefoglalja számodra az egész életet. Az élet lényege a szeretet. De hogy mi az, hogy pontosan, hogy szeretet, az nem elég azt mondani, hogy szeretet, aztán mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Mai korban nagyon sok ilyen megoldással találkozunk, hogy hát ugye az a fő, hogy szeretet. Ja, de igen, de hát akkor szerinted mi a szeretet? Akkor az egyik ember azt mondja, hogy a szeretet az, hogy simogatom, másik az, hogy a szeretet az, hogy hátba vágom. Mindenki a szeretetet a maga szájíze szerint fogja magyarázni. Nem. Isten azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, mondja az első parancsolatot. És mondja a többit, de ez a 10 parancsolat a középkorban, a hatalmi kereszténység színrelépésével, ezt a 10 parancsolatot nem tanították az embereknek. Mondom, a második parancsolatot törölték, törölték az Isten 10 parancsolatából a második parancsolatot. Ezt többször elmondom a hallgatóknak, hogy egy kicsit gondolkozzunk ezen, tessenek megpróbálni a magyar alkotmányból egy paragrafust törölni. Nem tudom, hogy milyen vége lenne az ilyen dolognak. Pedig az csak egy emberi alkotmány, egy papíros alkotmány. Isten kősziklába vésett parancsolataiból a középkorban törölték a másodikat, a negyediket megváltoztatták, és mivel 9 parancsolat maradt, a 9. értelmetlenül ketté vágták. És a többi parancsolatot sem úgy tanították, ahogy azt tanítani kellett volna. De a 7. trombita szó idején, a 7. angyal trombita szavának idején megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Nagyon gyalázatos korban élünk, nagyon leromlott korban élünk, de ahol elárad a gonoszság és a bűn, ott bővölködik a kegyelem. Isten a mikorunknak nyújtja a legtöbbet akkor, amikor visszavezet önmagához, a vele való személyes közösséghez, és amikor az Isten így rámutat, hogy ember, nem változtam, Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökre ugyanaz. A szeretet törvényeit a 10 parancsolat 10 rendelkezése foglalja egybe. Az alapján fogok megítélni minden embert. És amikor elhangzik ez a kijelentés, akkor így zárul le a 7. trombita szó, lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. Ez a 4 kijelentés ezután többször előfordul majd, és utoljára majd elő fog fordulni a Jelenések könyve 16. fejezetében, a 7. csapásnál. A történelmünk beleér az utolsó időszakába. A történelmünkben, hogy úgy mondjam, ökológiai megrendülések lesznek, az egész földre kiható megrendülések, A földindulásokat megpróbáltam eléggé a teljesség igényével összefoglalni, hogy a Biblia mi mindent mond el a földindulásokról. Már beleütköztünk egyszer ebbe a kérdésbe, amikor a 6. pecsét feltörésekor olvastunk egy érdekes mondatot. Tessenek majd megnézni Jelenések 6. fejezetét. Ott az van, amikor Jézus felnyitotta a 6. pecsétet, lőn nagy földindulás. A történelemben egy nagy földindulás jelzi, hogy az utolsó korszakba érkeztünk. Ez az 1755-ös lisszaboni földrengés volt, és a következőkben egy sor profécia jelzi, már itt a 7. trombitaszónál, aztán majd jelzi a 7 csapásnál, hogy olyan földindulások lesznek, hogy a szigetek kimozdulnak helyükből. Pontosan így mondja, szigetek kimozdulnak helyükből. A föld már nehezen tűri az embert, és azt, amit az ember csinál a földdel. A földindulások megszaporodása főleg 1950, vagy azóta is 1975 óta olyan hatalmas és olyan mérvű az egész földkerekségen, és annyi sok millió ember leli a halálát emiatt, főleg a nagyvárosok övezetében, hiszen ne tessenek elfejteni egy egyszerű fizikai törvényszerűséget, hogy a nagyvárosok iszonyatos súllyal nehezednek rá a földkéregre. A föld minden részéből összehordott cement, sóder, víz, tehát az a betontömeg, hogy mondjuk 15 millióan élnek Tokióban, vagy New Yorkban. Hát hogy lehet élni néhány négyzetkilométeren annyian, mint az egész Magyarország területén sem élnek annyian? Tehát ez a természet rendjének egy olyan megbontása, és a legújabb kori földrengések nem véletlenül San Franciscó-i földrengés, pekingi földrengés, nagyvárosoknál való földrengés. Ezt jelzi ez a 7. trombitaszó, hogy a történelem végén iszonyú megrázkódtatások lesznek. Előre fölkészíti az emberiséget, hogy ez, ami most volt 2004. december 26-án, ez egy olyan megrázkódtatás, ami után sorba jön majd a többi, hiszen előtte is hatalmas ilyen nagy megrázkódtatások voltak. Lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. A nagy jégesőről tudni kell, hogy a Jelenések könyve 16. fejezete a nagy jégesőt már az egész földi ökoszisztéma, hát én így szoktam mondani, összeroskadásaként jelzi, hogy az egész földünk térdre fog roskadni. Tehát itt, hogy Péter apostol fogalmazott 2000 évvel ezelőtt, az elemek recsegve, ropogva felbomlanak, összeomlanak. Jelzi tehát azt itt a 7. trombitaszó, hogy több mindenről most nem beszél, lezáródik a 3. látomássorozat, Jézus Krisztus most ennyit mutat be János apostolnak ebbe az 5 versbe foglalt kijelentéseket, de hogy tetszettek látni, itt fél mondatoknak olyan súlya van, hogy mindenképpen a mai alkalommal meg kellett állnunk ennél a 7. trombitaszónál, mert a Jelenések könyve 12. fejezetétől kezdődő befejező fele az apokalipszisnek nem más, mint ennek a 7. trombitaszónak a metszetszerű részletezése. Ezért most itt a 11. fejezet végén befejeződik a 7 trombitaszóról szóló látomás. Ahogy mondani szokták, változik a szín, és a 12. fejezet így kezdődik, hogy és láttam egy nagy jelet az égben. És a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig, ami Jézus második eljövetelét nagyon plasztikusan elénk állítja, egy 8 fejezetből álló, mondom, egy ilyen felnagyítás és metszet fog készülni, és erre fogunk rátérni a következő alkalommal. Egy sor dolgot szeretnék még elmondani arról, amiről sajnos ma önök gyanítom, hogy velem együtt, amikor először hallottam, nekem is ez volt az érzésem, eddig soha nem hallottak. Ezért a templom jelképei mellé újra beteszek egy olyan ószövetségi jelképegyüttest, ami a történelmi eseményeket az ünnepkör jelképeiben ábrázolta előre, és megláthatjuk azt, hogy az Ószövetség pontosan magába zárta már ezeknek az eseményeknek a kifejlésének a rendjét. Ha most az Új Szövetség felől olvassuk az Ószövetséget, akkor döbbenetes tapasztalatunk lehet az, hogy Jelenések könyve ezt nem először mondja el. Már sokadjára mondja el. És én ezzel csak azt a hitet szeretném önökben kelteni, hogy aki Jelenések könyvét megérti, az visszamenőleg a Mózes 2., 3., 4., 5. könyvét is megérti, Zsoltárok könyvét is mélyebben érti, a Proféták iratait is mélyebben érti. Tehát még egy kicsit megállunk itt ennél a 7. trombitaszónál,